fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
A Magyar Honvédség az előző 6 évhez hasonlóan idén-nyáron is megnyitotta kapuit a katonai élet iránt érdeklődő 12 és 18 év közötti fiatalok előtt, akik országszerte 59 helyszín, 153 turnus és 17 tematika közül választhattak. A diákok között a legnépszerűbb program a harcos tábor volt, de sokan éltek a sport és a vitorlázás adta lehetőségekkel is.
A fiatalok, akik életük egyik legnagyobb kalandjában vehettek részt, szakemberek felügyelete mellett szórakoztató módon próbálhattak ki új dolgokat, megismerhették saját határaikat és kiléphettek a komfortzónájukból. Arról nem is beszélve, hogy a foglalkozások során elsajátított ismereteket a mindennapi életük során a jövőben is hasznosítani tudják.
A honvédelmi táborok sikerének kulcsáról, a Magyar Honvédség iránt érdeklődő táborozók tapasztalatairól, valamint a jövő évi szezonra tervezett foglalkozásokról Backó Bernadett hadnagyasszonnyal, a 4. területvédelmi ezred honvédelmi nevelési referensével beszélgetünk. Köszöntünk az adásban.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának legújabb adása. A mikrofonnál Ördög Kovács Márton
és Faragó Fanni, a hangmérnök Szombati Gábor.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Én már 7 éve szervez a Magyar Honvédség honvédelmi táborokat. Mi a célja ezeknek a programoknak?
Egészen pontosan ez egy együttműködésben szervezett tábor, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, és együttműködve a Honvédelmi Sportszövetséggel. Ez a nagy hármas az, aki a táborok szervezésének a hátterét adja. 2016 óta szervezzük ezeket a táborokat a 12-18 éves korosztálynak, olyan fiataloknak, akik a honvédelem ügyét szeretnék megismerni, és ez így most nagyon hivatalosan hangzik, de valójában a táborban résztvevők tényleg érdeklődnek a katonaság iránt, és akkor most jön az a része, amikor az ő szavaikkal mondom azt, hogy nem nagyon tudják azt, hogy a mai magyar katonaság miről szól. Találkoznak vele a médiában, találkoznak vele nagyon sok területen, játékokban, de nyilván nincs meg az a fajta kapcsolat, ami régebben, ugye a korábbi időkben még akár a szüleiknek megvolt. Sajnos a mai fiataloknak kevés ilyen valós tapasztalatuk van. És akit tényleg érdekel, az elkezdi megkeresni ennek a lehetőségeit, vagy a szülők elkezdik megkeresni ennek a lehetőségeit, és szerencsére az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon pozitív élményekkel mennek haza. Mi pedig nyilván szeretnénk megmutatni nekik azt, hogy a mai honvédségnek mennyire szerteágazó feladatai vannak, és ennek megfelelően mennyire különleges képességei, és ezeket az élményeket máshol nem tudják megszerezni.
Feltételezem, vannak olyan résztvevők, akik katonacsaládok gyermekei, tehát hogy akár szülők, nagyszülők miatt érdeklődnek a honvédség iránt, de vannak olyanok is, akik teljesen nulla tudással mennek be, vagy a környezetükben sem volt katona?
Mindegyikre van példa. Tehát nyilván van olyan, akinek van katona a családjában, ők találkoznak ezzel otthon is. Mondjuk kicsit úgy, hogy meg is fertőződnek ezzel, hiszen azért azt gondolom, hogy aki ebbe a rendszerbe belelát vagy megismeri, az tudja ennek a pozitív oldalait, és azt, hogy milyen értékeket tud adni az, hogyha valaki katona. De vannak olyanok is, akik a barátjuk miatt jöttek el, vannak olyanok, akiknek a szülők választották ki mondjuk így a tábort, de megszerették, és ugye így vannak visszajáróink is, tehát minden területről vannak jelentkezők.
Kik jelentkezhetnek akkor ezen a következő kérdésen? Vannak-e feltételek? Ugye a korosztályt azt már belőttük, de mik a feltételei annak, hogy valaki részt vehessen ezekben a táborokban?
Korosztály 12-18 évesek, de volt már idén is olyan tábor, ahol nem csak 18 évesek jelentkezhettek. Igyekszünk rugalmasan kezelni, és a változásoknak is mindig mi is megfelelni, szervezési szempontból is. Magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, viszont ez egy megkötés, hogy egy táborozó maximum két táborba jelentkezhet az adott évben. Ez egy, mondjuk úgy, hogy pozitív tapasztalatból, számunkra pozitív tapasztalatból jött, mert volt olyan év, amikor egy táborozó 6-8 táborba szeretett volna jönni, tehát konkrétan az egész nyarát ott töltötte volna, és ezért nyilván nekünk is meg kell találni valahol ebben az egyensúlyt, hogy minél több gyereknek tudjunk lehetőséget adni, illetve tényleg a gyerkőc is azért úgy töltse el az idejét a nyáron, hogy pihenjen is. A jelentkezéshez mindenkinek magával kell hozni a szükséges igazolásokat, és ugye minket is nagyon komoly szabályok kötnek a szervezésben. Minden téren igyekszünk minden olyan dolognak eleget tenni, ami kötelező legyen, itt akár az egészségügyi szabályozásról szó, a gyerekek elhelyezésétől kezdve az étkezésen át nagyon sok minden, és ennek megfelelően azok a kötelező, kitöltendő papírok és igazolások a honvédelem tábor weboldalán megtalálhatók. Ezeket hozzák ugye a szülők magukkal, vagy a gyerekek magukkal, és ezeket mindig szigorúan ellenőrizzük is. És hát ugye van olyan, mint például a búvár tematikájú tábor, ahol nyilván erősen ajánlott az úszástudás, mert anélkül nehéz lesz.
Túljelentkezésről beszélhetünk, illetve milyen hamar telnek be ezek a helyek?
Abszolút beszélhetünk róla. Már évek óta az a tapasztalat, hogy ugye általában áprilisban szokott megnyílni a weboldalon a jelentkezés. Van olyan tábor, ahol 5 perc alatt betelik. Nagyon-nagyon gyorsan. Vannak ugye a népszerű táborok, amik olyan tematikákra épülnek, mint például a lovaglás vagy a vitorlázó repülés, ami egy különlegesebb foglalkozást vagy tematikát igényel, és ezekre mindig nagy a túljelentkezés, és tényleg nagyon gyorsan betelnek. Hallottunk is olyan visszajelzéseket a szülőktől, hogy sajnos megint lemaradtunk, nem úgy sikerült, tehát tényleg másodperceken múlik az, hogy kinek mikor sikerül azt az entert lenyomni, és akkor sikerül a gyereknek bekerülnie. Ezen kívül pedig ugye az a tapasztalat, hogy célirányosan választják a fiatalok a táborokat, tehát aki már tudja és előre készül erre a jelentkezésre, annak van egy pici előnye, de tényleg szerencsére azt mondhatom, hogy nagyon pozitív a tapasztalat, és nagyon gyorsan betelnek a táborok. Nem nagyon maradnak üres helyek.
Ugye rengeteg programot vonultattok fel a tematikus táborokon belül is. Megnevezhető-e a legnépszerűbb foglalkozás a táborozók között?
Vannak ilyenek, amik inkább úgy mondom, hogy több van, ami a legnépszerűbb. A harcos táborból volt a legtöbb idén a harcos tematikájú táborból, de ugye minden táborban vannak olyan elemek, amik visszatérnek. Tehát ugyanúgy van alaki foglalkozás, vannak paintball, airsoft lövészetek, van tereptan, van túlélési ismeret, van önvédelem. Tehát, hogy ezek minden táborra jellemzők, viszont a tematikák miatt ugye ez elég szerteágazó. Úgyhogy minden tábor hasonló sémára épül, viszont mindegyik egy picit más. Mindegyik eltér a többitől, és az a tapasztalat, hogy a programok szerintem 95%-át élvezik a gyerekek. Azt, hogy melyik a leges-leges legnépszerűbb, azt nehéz lenne eldönteni, úgyhogy igyekszünk mindig minél több új ismeretet adni nekik, és ebből a visszacsatolás az, hogy élvezik is. Azt, hogy az éjszakai foglalkozásokat viszont mennyire különösen kedvelik, legyen az egy éjszakai menet gyakorlat. Én idén 4-szer voltam honvédelmi táborban éjszakai menet gyakorlatom. Hát nagyon élvezték, úgyhogy...
Nem csörög a pizsi.
Így van.
Ha már pizsama, hogy képzeljük el? Formaruhát viselnek itt a fiatalok, vagy egyéni felszerelést kapnak, saját ruhában töltik a napokat?
Igyekszünk a táboroknál is az egységességre, hiszen ugye a honvédségnél is minket is, én azt gondolom, hogy aki valaha egyenruhát húzott, az megtanulja értékelni, és megtanulja viselni. Ugyanúgy, ahogy ez minket is arra ösztönöz, hogy megfelelően és megfelelő büszkeséggel viseljük ezt az egyenruhát, ezt igyekszünk a fiataloknak is átadni, és természetesen minden fiatal részére biztosítunk mérethelyes formaruhát. Tehát ezt a fajta egységességet és ezt a csapatkohéziót már az első napon igyekszünk kialakítani, és a szükséges kiegészítő felszereléseket is mindig megkapják. Tehát például egy paintball lövészet nem kezdődhet el fejvédő, védőszemüveg nélkül. Erre mindig minden táborban nagyon odafigyelnek a táborosztatók, hiszen a gyermekek biztonsága az első. Ezen kívül pedig ugye az élmények és az olyan tapasztalatok átadása, amiért ők valójában a táborokba jönnek. Ehhez pedig ugye egy póló, tornazsák, hátizsák, tehát minden szükséges felszerelést igyekszünk biztosítani. Illetve például nálunk volt lehetőség mosni a ruhákat, tehát hogyha valamilyen kinti foglalkozás volt, akkor arra, hogy tényleg ez az egységesség meglegyen, igyekeztünk arra is figyelni, hogy mindig minden ruházata a gyerekeknek rendezett legyen, és olyan legyen, amilyet meghatároztunk nekik.
Fokozott hallhatás. Honvédelemről közérthetően.
Ugye pont, hogy említett ezeket a biztonsági dolgokat, itt akkor feltételezem elméleti része is van a táboroknak. Ez milyen arányban oszlik meg a gyakorlat és az elmélet tekintetében?
Igen, így van. Az elsődleges a biztonság, és minden tábort úgy kezdünk, hogy van egy elméleti része a foglalkozásoknak, illetve a tábor elején is lefektetjük a szabályokat, hiszen vannak visszatérő táborozók, akik már ismerik a feladatokat, vagy tudják, hogy miről szól ez, de mindig vannak újak, hál' Istennek, és olyanok, akik még nem jártak a táborokban, úgyhogy nekik mindig van egy balesetvédelmi, környezetvédelmi, ezek a kötelező olyan oktatások, amiket egyébként ugye nálunk is mindig minden gyakorlat vagy feladat végrehajtás elején ismertetnek. Úgyhogy minden ilyen feladatnál van valamennyi elméleti rész, de nagy részt dinamikus gyakorlati foglalkozások vannak, és ugye ez a tapasztalatok alapján is így jött nekünk visszacsatolásnak, hogy ugye a fiatalok ma már gyakorlatias, élményszerű és izgalmas és érdekes feladatokat várnak, és ezt tudja őket megfogni, úgyhogy a nagyobb hangsúly az a gyakorlati végrehajtásokon van.
Ugye ezek ottalvos táborokról beszélünk, tehát gyakorlatilag egy 0-24-es figyelem szükséges a tábor szervezői és vezetői részéről. Hogyan képzeljük el egy napját a táborozóknak?
Igen, így van, tehát ezt mindig ki szoktuk emelni, hogy ez nem gyermekmegőrző. Tehát, hogy aki honvédelmi táborba jelentkezik, az úgy készüljön, hogy valóban oda hétfőn megérkezik a gyerkőc, és amíg vége nincs a tábornak, általában 5 naposak a táborok. Ott péntek délutánig 0-24-ben a mi felügyeletünk alatt van, mi vállaljuk értük a felelősséget. Azért is, hogy ők élményszerű programokon vehessenek részt, és azért is, hogy abban az egy hétben, amíg ott vannak nálunk, addig tényleg minden idejük gyakorlatilag le legyen kötve. A napi rend az általában úgy néz ki, hogy reggel 6 órakor van az ébresztő, van egy közös reggeli testmozgás, majd ugye tisztálkodás és reggeli. Minden táborban szokott lenni zászlófelvonás, illetve levonás a végén, tehát ugye nyilván az alaki foglalkozás része is megvan, illetve vannak tematikus foglalkozások délelőtt és délután, ezek a meghatározott programterv szerint mennek, és ugye nyilván ezt a szervezőknek jó előre össze kell állítani. Próbálunk mindig minél szélesebb skálán mozogni, és ez valahol egyébként nekünk is nagyon jó, mert egy kicsit így a saját kreativitásunkat is bele tudjuk ebbe tenni. Általában a reggeli, ebéd és a vacsora mellett mindenhol van 10 órai és uzsonna, tehát napi 3-szor, ide inkább 5-szöri étkezés van mindenhol. Ez most a saját tapasztalat, hogy nálunk az éjszakai menet gyakorlat után még, ami megmaradt, azt éjjel egykor itt a fiatal fiúk úgy posztították az ebédlőbe a hűtőből, hogy öröm volt nézni. Tehát az is egy napirendi ponton kívüli nagyon jó élmény volt nekik. A táborokban az is közös, hogy én a szülőknek is mindig elmondom, hogy a digitális megvonás az nem csak a fiatalokra érvényes, hanem a szülőkre is, úgyhogy a mobiltelefont és minden egyéb ilyen elektronikus eszközt elvesszük tőlük. Az esti szabadidő alatt van kapcsolattartásra lehetősége a szülőkkel, ilyenkor szoktuk visszaadni nekik a mobiltelefont. Hát volt olyan idén is, hogy a második este fölhívott aggódva anyuka engem, hogy mi lehet a fiatal emberrel, mert nem tudja elérni telefonon. Hát mondom, tegnap este megkapta, valószínűleg nem nagyon foglalkozott ezzel, hogy hazatelefonáljon, egyébként minden rendben van vele, napközben pedig ugye nincs náluk a mobiltelefon.
Mondjuk erről tájékoztató vannak a szülők, gondolom.
Így van, így
tehát
van.
Tehát ez nem újdonság.
Így van.
Csak hogy le is szakadnak így a fiatalok erről, hogy annyira hazatelefonáljanak. Nyilván van, aki az élményeket megosztja, hogy úristen, mennyire jó ez a tábor, és de jól érzem magam, vagy ezt teljesen kívül tudja hagyni, ki tudja zárni esetleg akkor a mindennapjaiból, mert ennyire koncentrál és egy ilyen kis csapatban gondolkozik, egy kis kiszakadásban végül is.
Igen, ez abszolút így van. Tehát, hogy én konkrétan ezt a digitális megvonást, szókapcsolatot használtam a szülőknek is, hogy érezzék ők is, hogy ez most nem csak a gyerekekre vonatkozik, hiszen már annyira digitális világban élünk mindannyian, és tényleg az a tapasztalat, hogy így a második, harmadik napon már nem is annyira igénylik a gyerekek, tehát hogy nem hiányzik nekik, hazatelefonálnak, és hiába adunk nekik mondjuk egy másfél órát, van, hogy 20 perc múlva ott a telefon az asztalon, és ő szeretné visszaadni, mert inkább a társaival szeretné az időt tölteni. Úgyhogy ez egyébként nekünk is egy mindig egy nagyon-nagyon jó tapasztalat és érzés, hogy a gyerekek valójában egyébként ezt a magukével tudják tenni, és nem volt belőle gond a mi tapasztalataink alapján eddig, hogy hát nincs nálunk a mobiltelefon, szerdán már nem is hiányolják. Úgyhogy ez másfél-két nap alatt meg szokott oldódni. És akkor itt csatolnék át egy kicsit a programokra is, hogy, vagy inkább vissza a programokra, hogy az esti foglalkozások, ezek az éjszakai túrák, éjszakai menet gyakorlatok, és a mobiltelefont, hogy mikor kapják, vagy mikor nem kapják meg, mindig nagyon várják a gyerekek. Tehát ez egy olyan programelem, amit nálunk volt már olyan, hogy ők kérték. Tehát, hogy már saját maguk akartak riadót szervezni maguknak, úgyhogy mondtam nekik, hogy döntsük el, hogy én vagyok-e a táborvezető, vagy ők. De egyébként adtak nagyon jó ötleteket is. Tehát, hogy partnerek is voltak ebben, főleg aki már második, harmadik, többedik alkalommal jön honvédelmi táborba, hogy abszolút partnerek ebben a táborozók is. És mindegy, hogy 13 vagy 17 éves, aki volt már ilyenben és van tapasztalata, hál' Istennek ők lehet velük nagyon jó kapcsolatokat teremteni, és abszolút partnerként lehet őket ilyen téren kezelni. Úgyhogy a tábor elemeket és a napi rendet is igyekszünk mindig ehhez igazítani. Illetve ezeken kívül van laktanya látogatás. Az idei évben már egyre több táborban sikerült ezt kötelező feladatokon kívül, ugye, amit az alakulatok végrehajtanak, a laktanya látogatásokat is beiktatni, illetve különböző programokat, kirándulásokat szervezni a fiataloknak. Tehát természetesen van egy kötött olyan napirend, amit mi betartunk, hiszen ez a tábor arról is szól, hogy egy rendet és rendszert mutassunk a gyerekeknek, olyat, amiben mi is élünk. Tehát például nálunk minden reggel volt körletellenőrzés, de van ennek egy olyan mozgástere, hál' Istennek, hogyha a fiatalok fáradtak. Mi nagyon figyelünk mindig arra, hogy ne terheljük azért túl őket. Kicsit kirángatjuk őket a komfortzónájukból, de nyilván igyekszünk arra is mindig figyelni, hogy tudjuk azt, hogy hol van az a határ, amikor már nekünk kell rászólni a fiatalra, hogy na most akkor ülj le pihenni. Főleg nyári időszakban, amikor ilyen extrém meleg van, tehát azért nálunk is volt olyan nem tervezett csendes pihenő, amikor azt mondtuk a fiataloknak, hogy most akkor mindenki pihen és alszik, mert 3 napja már folyamatosan kapták azt a fajta terhelést, ami ugye nekik nem volt mondjuk megszokott. És volt egy olyan csütörtök délutánunk, hogy a csendes pihenőben nálunk konkrétan mind a 30 gyerek aludt mélyen. Úgyhogy körülbelül így kell elképzelni a táboroknak a napirendjét, illetve a programokat. Viszont szerencsére azért is jó ezeket szervezőként mondjuk megélni, vagy táborvezetőként megélni, mert abszolút tudunk alkalmazkodni, és figyelve a gyerekekre mindig úgy alakítani a programot, hogy nekik is megfelelő legyen, és tényleg az elejétől kezdve a pénteki záró ünnepségig, vagy addig, amíg vége nincs a tábornak, folyamatosan minden nap tudjunk nekik olyan programokat adni, amit végig is tudnak csinálni.
Ahogy a szavaidból kivettem, akkor végül is úgy lehet elképzelni, hogy ez egy laktanyai rend, tehát hogy ténylegesen úgy érzik magukat, mint hogyha a katonai objektumon laktanyán belül lennének, pontosan teszem azt a körletellenőrzés, a zászló fel és levonás, és ahogy már pontosan emiatt az lenne a kérdésem, hogy mennyi időt szántok arra, vagy mennyi energiabevetés van abban, hogy ezt a fegyelmet, a katonás rendet fent tudjátok tartani a fiatalok között. Azért vannak nyilván nehezebb esetek is biztosan. De mennyire veszik át ezt a szellemet a fiatalok, hogy mennyi idő, amíg hozzászokna ahhoz, hogy ez már pedig egy honvédelmi táborról beszélünk. Mennyire jellemzi őket ez?
Igen, hát egy csapat kohézió kialakítása az, azt gondolom, hogy nem csak a honvédelmi táborokban, de mindenhol egy egyébként érdekes folyamat. Itt azt gondolom, hogy azzal, hogy nekünk ugye megvannak már ezek az alapszabályok és keretek, egy kicsit könnyebb dolgunk van, és a fiataloknál is egyébként szerencsére elég gyorsan ez az idő el szokott jönni. Tehát ugye az első nap az mindig egy kicsit így az ismerkedésé, meg a mindenki keresi a helyét, meg próbálja a táborosztatókat is megismerni, meg ugye egymást is a gyerekek, de ez a keddi nap végére, tehát mondjuk ugye a második nap végére már azért úgy elég jól beszokott állni, és tényleg elég jól felveszik a fiatalok is a fordulatot, akár a 12 évesekről beszélünk, akár a nagyobbakról, a 18 évesekről. Ez a fajta rend és rendszer, én azt gondolom, hogy adja magát, ahogy mondtad is, és a fiatalok is tudnak ehhez abszolút jól alkalmazkodni. Én azt szoktam mondani, hogy én szeretem, ha valaki csibész meg életre való, ez többször elhangzott az idei nyáron is, de azért tudjuk, hogy hol a határ. És tényleg az a tapasztalatunk, hogy ezt azért a fiatalok is be tudják tartani. Úgyhogy így a keddi szerdai napra már egy egész jó kis összeszokott csapat jön össze mindig. Rajokat alakítunk, és akkor ugye nyilván ők is ilyen kis csoportos foglalkozásokban is megismerik egymást, meg hát a komplett táborozó létszám is. Illetve mindig szoktunk minden táborban, inkább úgy mondom, van olyan elem, ami akár egy szalonnasütés, egy esti szalonnasütés valamelyik napon, akár egy olyan plusz feladatot igyekszünk betenni, ahol még jobban egy kicsit ezt a csapatkohéziót tudjuk erősíteni, vagy akár a körletszemléknél, és legyen szó itt most honvédségi elhelyezésről, tehát laktanyán belül lévő táborról, vagy esetleg külső helyszínen tartott táborról. Azt nagyon jó azért látni, hogy a fiatalok egymásra is figyelnek, de el is szoktuk nekik mondani, hogy a körletellenőrzés nem csak arról szól, hogy maguk körül rendet tartanak, hanem a felszerelésükre, amit kapnak, a ruhákra, a náluk lévő eszközökre figyeljenek oda, legyen szó mondjuk egy sapkáról, és akkor mindig van egy-egy kósza sapka, amit keresünk valahol, de mindig megtalálják, és azért ezt egy-két nap alatt tényleg rájönnek arra, hogy figyelni kell egymásra is, a dolgaikra is, meg a rendre is, és így ez tényleg jó látni azt, hogy azt a fajta rendet és rendszert, amit mi szeretnénk velük megismertetni, azt ők tudják abszolválni, és a magukével is tudják tenni egészen rövid idő alatt.
És azok a fiatalok, akik kiemelkedően teljesítenek a megmérettetések csapatmunka során, ők részesülnek bármilyen elismerésben a tábor során?
Igen, így van. Vannak erre külön egyrészt a táboroztatóknak is lehetőségek, tehát általában szoktunk kisebb ajándékokat, érmeket, okleveleket adni a tábor végén, és a fiataloknak is egy visszacsatolást adni arról, hogy ők azt az egy hetet ott azért végigcsinálták. Tehát ahogy mondtam, ez nem egy gyerek megőrző, hanem tényleg folyamatosan vannak programok, folyamatosan foglalkoztatva vannak, és el is szoktuk nekik mondani, hogy azért ezt végig kell tudni csinálni. Tehát nem csak az van, hogy megsimogatják a gyerekek buksiját, és jól van, ügyes voltál, hanem tényleg kapjanak valami elismerést azért, hogy ők mondjuk meg tudtak csinálni egy 6 kilométeres vagy 15 kilométeres menetgyakorlatot, hogy van olyan gyerek, aki még sose fogott mondjuk airsoft fegyvert a kezébe, és fél tőle, de megismeri, kipróbálja, és akkor nyilván elmondjuk neki, hogy biztonságos körülmények között fogod csinálni, de át kell lépni a saját határaikat. Az is egy nagyon pozitív tapasztalat, amikor egy gyerkőc jön, és nálunk is volt sorverseny, és azt mondta, hogy ezt a feladatot nem tudja megcsinálni, de igen, meg tudott csinálni. És akkor erre visszacsatolásként szoktunk nekik adni ilyen kisebb elismeréseket, tényleg éremoklevél, ilyesmit a táborok végén, illetve van egy ilyen záró ünnepség a táborok végén, ahova a szülőket is már úgy hívjuk, tehát nem az van, hogy 12 órakor vihetik a gyereket viszontlátásra, hanem mondjuk tényleg egy órával hamarabbra hívjuk a szülőket, és akkor egy ilyen bevonulás, ugyanúgy, ahogy nálunk is ezt ők igyekszünk átadni, hogy alakiasan szépen csinálják, úgy lépjenek ki átvenni egy elismerést, ahogy ezt egyébként ugye mi is katonaként szoktuk. Nyilván ezt az őszintjüknek megfelelően, és azért ez egy nagyon jó visszacsatolás, és a szülők ilyenkor mindig nagyon örülnek, hogy tényleg a gyerek egy hét alatt ezt így meg tudta tanulni, át tudta venni, oda tud figyelni. Illetve van egy ilyen tábor különleges elismerés, ez a vörös barett, tehát egy vörös barett sapka, amit általában a legjobb táborozó, vagy a legkiemelkedőbb táborozó kap, vagy egy olyan táborozónak adja a táborvezetőség, akire úgy tekintünk, hogy azon az egy héten valami olyat tett bele, valami olyan pluszt adott a táborhoz, vagy saját magához képest, vagy a többiekkel való együttműködésben, hogy amiatt, és ez egy olyan reakciót szokott a fiatalokból kiváltani, hogy az valami eszméletlen. Tehát, hogy tényleg, amikor így valaki meghallja a nevét, hogy ő kapta ezt a vörös barettet, akkor azokat az arcokat, azokat érdemes tényleg nézni, hogy én, és hogy én ezt megkaptam, és akkor én ezt most miért kaptam, és tehát, hogy saját maguknak is felismerni ezt. Úgyhogy tényleg igyekszünk nekik is ilyen visszacsatolásokat adni. Ez tényleg az utolsó napon mindig egy nagyon jó élmény nekünk is, meg hát bízom benne, hogy nekik is.
Ahogy Marci is fogalmazott a felvezetőben, a foglalkozások során elsajátított ismereteket, tehát a mindennapi életük során a tábort követően a jövőben is hasznosítani tudják a fiatalok. Milyen ismeretekkel vértezitek fel a fiatalokat, amiket aztán a tábor után is hasznosítani tudnak? Teszem azt, itt beszéltünk esetleg túlélési ismeretekről.
Igen, így van. Ahogy mondtam, minden táborban vannak egységes programelemek, ilyen például ez a reggeli testnevelés foglalkozás. Itt ezt nyilván igyekszünk egyrészt ugye a korosztálynak megfelelő specifikus elemekkel végrehajtani, illetve megcsinálni, illetve nagyon figyelve a gyerekekre. Tehát azért itt nyilván nagyon széles a skála, meg hát ugye növésben lévő fiatalokról beszélünk, úgyhogy abszolút nagyon rájuk odafigyelve hajtjuk végre mondjuk a testnevelés feladatokat, de vannak ezen kívül mindig egészségügyi ismeretek, bemutatók, gyakorlatok, úgyhogy ezt nagyon szokták élvezni, és mindig elmondjuk, hogy na majd, ha már a jogosítványra kell tanulni ezt, akkor nem lesz ismeretlen, és találkoztál ilyennel is. Vannak túlélési ismeretek, az mindig egy ilyen kuriózum, és nagyon szeretik. Hát az alaki foglalkozások, amiről beszéltünk, illetve ami az én szívemhez közel áll, mert küzdősportos múlttal rendelkezem, úgyhogy az önvédelmi ismeretekre azt gondolom, hogy az mindig nagyon hasznos. De ezen kívül van tájékozódás, például térképészet, tereptan. Tényleg nagyon-nagyon széles a skála, ahogyan a honvédségnél is, hogy nagyon-nagyon sok féle szertágazó feladatunk van, így nekik is, hál' Istennek, van miből válogatni, úgyhogy a kötelező programelemeken kívül ugye mindig minden szervező alakulat igyekszik ugye a saját profilját is ebbe beletenni, és akkor ugye megvannak ezek a fajta képességek és ismeretek, amiket igyekszünk átadni, de emellett még a táboroknak a tematikája az, ami nagyon meghatározza ezt. Tehát nyilván a rádióamatőr, az ejtőernyős, a búvár tábor, vagy mondjuk idén az infokommunikációs tábor, akár melyiket említem, ugye mindegyik egy ilyen speciális, különleges szegmenssel bír, és ugye ezek olyan dolgok, amit úgy visz haza a fiatal, hogy nem biztos, hogy ezzel korábban találkozott, vagy ismerte. Tehát a lovas táboroknál is értem, hogy valaki szereti a lovaglást, de teljesen más az, amikor azt egy olyan helyzetben kapja meg az a gyerkőc, hogy oké, milyen volt a lovas tábor, tök jó volt, lovagoltunk is, de meg volt az elejétől a végéig az, hogy hogyan készített fel a lovat, utána a végén mit kell, hogyan tudod őt mondjuk akár, nem tudom, letakarítani, meg egyebek. Ez tényleg az elejétől a végéig minden foglalkozásra igaz. Azt gondolom, hogy ebből mindig visznek haza valami pluszt.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Azt, hogy a táborok sikeresek, és a gyerekek élvezik, az egy dolog, de hogyha nincsenek a szülők, akik úgymond a gyerekeket elküldik a honvédelmi táborokba, akkor gyakorlatilag nem lenne nektek közönség. Milyen a szülők körében a táborok megítélése, hogy látod?
Szerencsére nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk mindig. Nyilván volt olyan gyerkőc, akinél az volt a visszajelzés, hogy hát ő nagyon élvezte, de annyira izomláza lett, hát van ilyen, előfordul, és akkor a szülő jött, hogy hát izomláza lett a gyereknek, de hát nem baj. Tehát körülbelül azt tudom mondani, hogy hál' Istennek ez ilyen nem negatív visszajelzéseket bármikor el tudom fogadni, én is, de tényleg hál' Istennek egy olyan érték most már a honvédelmi tábor a szülők szemében, hogy abszolút egy megbízható partnernek kezelik a honvédséget. Tehát tényleg nálunk is volt olyan gyerkőc, aki már több egyszerre jön vissza ugyanabba a táborba, és előre figyeli, hogy akkor majd mikor lehet már a táborokra jelentkezni, és szól a szülőnek, hogy igenis ő szeretne jönni. Hál' Istennek ez egyfajta garancia. És a szülők is tudják már, akik ezt így megtapasztalták, és sokszor egymásnak ajánlják egyébként a táborokat, hogy tényleg a gyerekek jó helyen vannak. Ahogy mondtam, ugye mi is szervezés minden terén összerakjuk azt a fajta hátteret, ami ehhez szükséges, legyen az egy logisztikai háttér, legyen az egészségügyi biztosítás, vagy maga a programtervezés, hogy a szülőktől is az a visszacsatolás jön most már tényleg az évek óta eltett tapasztalatfeldolgozások során, hogy ez tényleg egy hetes tartalmas nyári tábor, és nyugodt szívvel tudják hozni a gyerekeket, mert tudják, hogy itt olyan programokat kapnak, olyan élményeket kapnak, és oda van figyelve a gyerekekre, hogy valóban kialakult az a fajta bizalom, hogy bátran ott merik hagyni a gyerekeket, és majd tudják, hogy pénteken kell értük jönni, és jó helyen van a gyerek. Tehát azért ez a bizalom, ez azzal, hogy kialakult, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fegyvertény nekünk, hogy tényleg tudunk egy olyan értéket adni, amire a szülők is ilyen így gondolnak, illetve, hát mondom, ez ami nálunk is tapasztalat volt, ez a digitális megvonás, amiről beszéltünk, hogy a szülőknek is el szoktuk mondani, hogy itt valóban erről szól ez a dolog, és itt valóban igyekszünk minél több tartalommal 0-24 órában megtölteni a napot, úgyhogy hál' Istennek ezek, amikor a pénteki záróünnepségeken elengedjük a gyerekeket, ezek a visszajelzések is jönnek vissza, úgyhogy nálunk az a tapasztalat, hogy a szülők nagyon pozitívan ítélik meg a táborokat.
Szerintem nem árulok el azzal titkot, hogyha azt mondom, hogy ezeknek a táboroknak az is a célja, hogy némi pályaorientációt tartalmazzon. Biztosan vannak olyan fiatalok, akik akár majdnem minden évben, amíg a korosztályba ugye beletartoztak, akkor visszatérjenek, és akár különböző tematikájukban is próbára tegyék a képességeiket. Vannak-e olyan fiatalok, akik akkor teszem azt, miután betöltötték a 18-at, úgy döntenek, hogy az altiszti akadémiát választják, vagy akár ugye a hadtudományi és honvédtisztképző karra pályáznak, tehát tudtok esetleg ilyenekről, akik pontosan azért, mert ebbe a honvédelmi táborokba jártak, és elsajátították az alapokat ehhez, olyan szinten megtetszett nekik ez a világ, a magyar honvédség, és úgy beleláthattak ebbe, hogy aztán úgy döntenek, hogy ezt pályaként is választják maguknak a későbbiekben?
Igen, szerencsére kaptunk ilyen visszajelzéseket is. Vannak olyan kollégák is egyébként a táborosztató állományban, akik korábban honvédelmi táborokban ismerkedtek. Néhány évvel ezelőtt a honvédelmi táboron keresztül ismerkedtek meg a honvédséggel, és most már tartalékosként visszajöttek mondjuk a táborosztatók közé. De például a mi táborunkban Tisza-szigeten volt két olyan kadét mentor, hiszen az idei évtől a kadétok is lehetőséget kaptak arra, hogy mentorként visszajöjjenek. Volt olyan két olyan kadét mentor, aki korábban ugyanebben a táborban járt táborozóként, tehát pontosan ők erre a nagyon jó példák, és én nagyon örültem személy szerint is, hogy ők jöttek vissza nekünk segíteni, mert tudták, hogy miről szól, tudták azt, hogy mivel fog eltelni az egy hét, és gyakorlatilag szinte önjáróként, és őket is abszolút partnerként tudtuk így a tábor vezetéséhez oda csatolni, és nekik is egy nagyon jó gyakorlás volt egyébként, tehát körülbelül ilyen rajparancsnoki szerep körben tudtak mozogni és gyakorolni, és nagyon-nagyon pozitív volt a tapasztalat abban, ahogy ők ott abban az egy hétben mondjuk helytáltak és figyeltek a fiatalokra, és szerencsére egyre jobban most már kapunk visszajelzéseket arról, hogy azok, akik a honvédelmi táborok részt vettek, és megismerkedtek bizonyos tematikákkal, vagy találkoztak akármilyen olyan gyakorlattal, ami ott volt, valóban meg lesz a kötődésük. Azt is el szoktuk mondani, hogy nyilván ez a pályaorientáció része is, hiszen nem véletlenül csináljuk mi sem ezeket a táborokat. Igyekszünk nyitni a társadalom felé, hogy ismerjék meg a fiatalok tényleg azt a széles körű feladatrendszert is, tudásbázist és képességet, amit a Magyar Honvédség csinál, és amit ez a honvédelmi nevelés is egyébként takar, de nem kötelező jellegű az, hogy akkor most innentől kezdve neked a honvédség irányába kell menned, de nyilván azért próbálunk mindent olyan élményszerűvé tenni, hogy megfogjuk ezeket a fiatalokat. És hogyha megtapasztalják azt, hogy hát ez mégsem egy játék, ahol leülök a gép elé, és nyomkodom a konzolt, és nem tudom milyen pályákon mentem végig, és tök ügyes voltam, hanem a saját bőrükön fizikailag ezt megtapasztalják. Ez azért egy olyan érzés, amit el tudnak vinni haza. És szerencsére a pályaorientáció ilyen téren úgy tud működni, hogy utána, amikor otthon van, és otthon is elpakolja a ruháját, és otthon is rendet tud tartani maga körül, és tudja azt, hogy mivel jár ez, és utána el tudja mondani, hogy hát én egy héten keresztül folyamatosan mentem, és csináltam, és tesíztem, és alakíztam, és lőttem, és ezt-azt-amazt csináltam. airsoft fegyverekkel lőttem ki, kihangsúlyoznám, tehát nyilván a szabályok között, amik megengedettek, akkor utána ez így bennük is megmarad. És akkor így azt gondolom, hogy egy olyan tapasztalatot tudunk nekik adni, amiben majd saját maguktól alakul ez ki. És ezt a tapasztalatot kapjuk vissza mi is. Tehát így pályaorientálni azt gondolom, hogy sokkal jobb nekünk is, mert amikor utána visszajön akár tartalékos, akár kadétként, akár tartalékosként az, aki korábban táborozott, már ismer minket, és tudja ő is, hogy mire számíthat. Úgyhogy valójában ezek a táborok erről is szólnak, és arról is szólnak, hogyha valaki esetleg mégsem a honvédség irányába gondolkodik, hanem mondjuk elmegy informatikusnak, akkor megmarad ez a tapasztalata. Énkor meg mindig azt szoktam mondani, hogy hát azért a kibervédelem is egy fontos területe a honvédelemnek, úgyhogy, és ezzel mindig meglepődnek, úgyhogy megvan tényleg nagyon sok helyen ez a visszacsatolás, és hogyha a honvédséget választja később, és valamilyen területen elhelyezkedik, akkor annak nagyon örülünk. Ha meg véletlenül nem, akkor adtunk neki egy olyan tapasztalatot, és azt gondolom, hogy értéket, amit bármikor magával tud vinni bárhova, és az már nekünk is egy olyan plusz, és neki is egy olyan plusz, ami miatt megérte csinálni.
Ugye a szülők elégedettsége, az elmúlt évek honvédelmi táborainak sikere, az gondolom garancia a folytatásra. Milyen terveitek vannak a jövő évi szezonra?
Igen, így van. Sőt, az egyik kérdés, amivel idén elég sokat találkoztam, hogy miért csak 18 éves korig lehet jelentkezni a táborokba. Tehát az azért mindig egy nagyon jó visszacsatolás, hogy én még szeretnék jönni jövőre is, akkor, és ha nem jöhetek, akkor mégis hogyan lehetne. Szóval ezek és az ilyen és hasonló visszajelzések azért nálunk is mindig a következő évre elővetítve már a tapasztalatok feldolgozásával, és ugye ez most lezajlott nálunk is, a tapasztalatok feldolgozásával és a következő szezonra való tervezéssel hát adnak fejtörést. Úgyhogy ez az a kellemes teher, amikor így már a következő évet kell tervezned, hogy akkor hogyan is csináljuk meg úgy, hogy nekünk is tényleg beleférjen minden téren a szervezésbe, meg a gyerekeknek is, és a visszakapott visszajelzések alapján tudjunk tervezni. Ez egy folyamatosan fejlődő. Egyébként egy folyamatosan fejlődő dolog. Ugye beszéltünk róla, hogy 2016-ban volt először tábor. Azóta már egy ilyen 12-szeres növekedése volt a férőhelyeknek, tehát idén azért közel 4500 fiatal táborozott. Azért ez egy elég jelentős szám, és ahogy beszéltünk róla, tényleg a minőség az, amire mi nagyon odafigyelünk. Tehát az, hogy a mennyiség létszám növekedés az megvan, tehát sajnos ugye a Covid az 2020-ban nem tette lehetővé, hogy legyenek táborok, de ahogy a szabályozások engedték, már 2021-ben újra néhány táborral elindult ez a nyári szezon, és a tavalyi évhez képest idén még bővítettük, de nyilván nekünk is az a cél, hogy valóban olyan élményeket adjunk, és olyan lehetőségeket ismertessünk meg a fiatalokkal, amivel máshol nem találkoznak. Így ennek megfelelően igyekszünk mindig a következő szezonra is tervezni. A tematikákban mindenképpen lesz változás, újítás, és folyamatosan igyekszünk is, legyen szó akár mondjuk az ejtőernyős táborokról, ami az idei évben volt olyan is, ahová lehetett jelentkezni, illetve az infokommunikáció, vagy bármelyik olyan korábban megrendezett tematika, ami sikeres volt, vagy egy olyan újdonság, ami esetleg a fiatalokat is még érdekelheti. Mindenféleképpen lesz újítás a jövő évre is. Ezt már bátran állíthatom, és ennek megfelelően már tervezzük. Tehát minél szélesebb skálán bemutatni a honvédséget, az azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy folyamatosan fejleszthető dolog részünkről is, úgyhogy tervezünk újdonságokkal a jövő évi szezonra is.
Köszönjük szépen Backó Bernadett hadnagyasszonynak, hogy elfogadta a meghívásunkat, úgy gondolom, hogy itt mi a műsorvezetők a stúdióban, illetve a hangmérnök, és ugye rajtunk keresztül a hallgatók is választ kaphattak arra a kérdésre, hogy miben rejlik a honvédelmi táborok sikere. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Köszönjük szépen hallgatóinknak, hogy velünk tartottatok. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify listájára, de megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, valamint a honvédelem.hu-n és a Honvédség és a Minisztérium közösségi média felületein is. Köszönjük szépen.
Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően.